Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 19. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi igeszakaszunk válogatott verseiben. Sámuel első könyve 9. fejezetének válogatott verseit olvasom, ahol Isten igéje így szól hozzánk. És volt egy ember a Benyámin nemzetségéből, akinek a neve Kis volt. Abiélnek fia, aki Sérornak fia, aki
Bekórátnak
fia, aki Afáknak fia, aki Benyámin házából való volt, igen tehetős ember. És volt neki egy Saul nevű fia, ifjú és szép. Őnála Izrael fiai közül senki sem volt szebb, vállától felfelé magasabb volt az egész népnél. És elvesztek Kisnek a Saul atyának szamarai, és mondta Kis Saulnak az ő fiának, védj magad mellé egyet a szolgák közül, és kelj fel, menj el, keresd meg a szamarakat. Mikor pedig Súf földjére jutottak, mondta Saul az ő szolgájának, aki vele volt. Jer, térjünk vissza, nehogy atyám, elvetve a szamarak gondját, miattunk aggódjék. Azt pedig mondta neki, íme az Istennek embere most e városban van, és az az ember tiszteletben áll, mint az, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nekünk is a mi utunkat, hogy merre menjünk. És Saul mondta az ő szolgájának, helyesen beszélsz. Jer, menjünk el. Elmentek azért a városba, ahol az Istennek embere volt. Amint pedig a város felhágóján mentek, leányokkal találkoztak, akit vizet meríteni jöttek ki, és mondták nekik, itt van-e a látó. És azok feleltek nekik, és mondták, igen, amott van előtted, siess azért, mert ma jött a városba, mivel ma lesz a népnek véres áldozata ím e hegyen. És az Úr kijelentette Sámuelnek füleibe egy nappal azelőtt, hogy Saul eljött, mondván, holnap ilyenkor küldök hozzád egy embert a Benyámin földjéről, és kent fel őt fejedelmül az én népem Izrael felett, hogy megszabadítsa az én népemet a filiszteusok kezéből, mert megtekintettem az én népemet, mivel felhatott az ő kiáltása hozzám. Mikor pedig Sámuel meglátta Sault, szólt neki az Úr: ímé, ez az az ember, akiről szóltam neked, ő uralkodjék az én népem fölött. Mikor pedig lementek a város végére, Sámuel mondta Saulnak: mondd meg a szolgának, hogy menjen előre előttünk. És előre ment. Te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Mindenség Ura, Jézus Krisztus által Atyánk, minden a Te bölcsességedről beszél, az egek és az ég mennyezete, amint énekeltük az imént. Bölcs isteni rendelésed nem csak az élettelen világot, hanem az életünket is irányítja. Köszönjük, hogy amikor itt vagyunk, más megvilágításba helyezed azokat a dolgainkat, amelyekkel egész héten át foglalkozunk. Amikor ezekben megfáradunk, tapasztalni engedett, hogy megerősítesz. Éppen annyira, amennyire akkor szükségünk van rá. Amikor kétségek között vagyunk, megvigasztalsz, felemelsz bennünket, mint kisgyermekkorunkban régen a szüleink, és karjaikból a világ egészen más, ami gyermeki látóterünknél magasabb nézőpontba helyeződött. Emel fel bennünket most, hogy a gyermekkori emlék a veled való kapcsolat által még nagyobb összefüggésben láttassa velünk ezt a világot. Csak így értjük meg, hogy te fölötte vagy mindannak, amin mi nem tudunk kiigazodni. Köszönjük, hogy igéd által utat mutatsz nekünk, és hű képet társz fel az örök emberről, akinek régi évezredekkel ezelőtti vonásai szüntelen megelevenednek bennünk, és szent lelked által magunkra ismerünk, hogy itt most rólunk van szó. Krisztus Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. Sámuel első könyve 9. fejezetében, a 27. vers 2. felében, eképpen. Te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. Kedves testvéreim, amiről a bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunk hírt ad nekünk, az Izrael történetének olyan szakaszába vezet el bennünket, amelyet nevezhetnénk joggal a hitehagyás előtti utolsó pillanat időszakának. A hitehagyás előtti utolsó pillanat időszakának. A Biblia nagyon őszinte könyv, ezért nem szeretik sokan. Fényt derít életünk rejtett területeire, amelyeket szoktunk magánszférának is nevezni, ahová nem engedünk be senkit sem. A Biblia beszél a népeknek és az egyéneknek olyan cselekedeteiről, amelyeknek nem szoktunk emlékművet emelni, és nem szoktunk emléktáblát avatni. Az előző fejezetben arról olvastunk, hogy az Isten népében igény támadt arra, hogy neki is királya legyen. Ugyanúgy, mint ahogyan abban az időben a környező népeknek volt királyuk, első számú vezetőjük. Ez Istent szomorúsággal töltötte el, mert neki az volt a szándéka Izraellel, hogy ne legyen neki ember a vezetője, hanem ő maga az Úr legyen népének a vezetője. Izrael így lehetett volna a népek között minta, kézzel fogható, követhető példa arra, hogy így is lehet élni, hogy Istenre hagyatkoznak,
örömben és bánatban, háborúban és békességben, felemeltetésben és nagy alászállásokban. Lehetett volna a népek között az Úr előre küldött hírnöke, aki megjelenthette volna a világnak, hogy így is lehet élni és boldogulni. Ám ezt a kivételezett helyzetét az Isten népe egy adott ponton feladta. Olyan akart lenni ő is, mint a többi nép. Azt akarta, hogy neki is legyen királya. Kivételezett helyzete helyett inkább uniformizálódni akart. Az ember örök bűnének lélektana tapintható ki ebben a fejezetben. Örök nyomorúságunk, hogy Isten helyébe valamit vagy valakit szeretnénk emelni. Néhány fejezettel korábban azt láttuk, hogy Izrael filiszteusok elleni háborújának a színterére odavitték a Fridládát. Ezzel akarták biztosítani Izrael istenének a jelenlétét, hogyha ő ott jelen van, akkor biztosan nem fognak veszíteni. Ezért vitték a ládát oda. Így majd biztosan győznek az övéi. Csak hogy Istent nem lehet még ilyen szentnek tartott eszközökkel, vagy relikviákkal sem kényszeríteni, semmire sem. Persze könnyebb egy ládát odacipelni, ahol baj van, mint Isten oltalmára hagyatkozni egy teljesen reménytelen helyzetben. Ma is vannak ilyen eszközök, amelyekről az ostoba ember azt gondolja, hogy azok által van szabadulás. Manapság divatos a csuklóra piros vonalat kötni. Akik ezt teszik, azt mondják, azért van ez, mert megóv a bajoktól. Mi történik? Isten helyébe oda kerül egy tárgy. Majd az megszabadít. Majd az elhárít minden bajt tőlem. De hol van itt Isten? Nem Isten szabadít meg, nem ő ad jó előmenetelt, hanem egy tárgy. Valami, amit odébb tehetek, ha akarok. Én rendelkezem fölötte. De kedves testvéreim, Istent nem lehet odébb tenni. Csak egy tárgyat lehet odébb tenni. Ezért van igénye a mai embernek arra, hogy Istent tárgyiasítsa. Mert Isten mindig ott van, és ez néha kényelmetlen dolog nekünk. Kényelmetlen az, hogy belelát a dolgainkba, hogy látja, amit teszünk, és hallja azt, amit mondunk. Mostani történetünkben Izrael nem egy tárgyat, hanem ezúttal egy embert állított Isten helyébe. Izrael igazi királya az Úr helyébe egy királlyá felkent embert állított oda. És Isten mindegyik kísérletre, az előbbire is, meg erre a mostanira is válaszol. Amikor a Fridláda által kényszeríteni akarták, hogy legyen jelen a csata színhelyén, megengedte, hogy a láda holmi hadi zsákmányként egy ideig pogányoknak a kezébe kerüljön. Itt pedig, amikor Izrael felelős emberei, vezetői elvégezték, hogy Isten királyi uralma helyébe emberi királyságot állítanak be, ezt Isten szintén nem hagyta szó nélkül. Mit tesz Isten ebben a vele szemben teljesen méltatlan helyzetben? Erre keressük felolvasott igénk alapján az ő válaszát. Az első válasz az lehet, hogy jelenléte felől biztosít. Ebben a méltatlan helyzetben Isten jelenlétéről biztosította azt a népet, amelyik őt tulajdonképpen megtagadta, és az ő vezetését felcserélte egy ember általi vezetéssel. Hogy Isten jelenléte felől biztosít, ez felettébb meglepő. Isten nem emelte fel az ujját fenyegetőleg, hanem a jelenlétét ígérte. Isten dolgait az ember nem mindig érti egy csapásra. ezt sem értjük teljesen világosan. Munkássága tele van olyan kihívásokkal, amelyeket az embernek újból és újból esetenként kell megtanulnia. Hívő életet élni annyit jelent, hogy el kell felejtenünk a rutint. Száműznünk kell a megszokást. Az, hogy tudom. Tudom, mert már megtanultam. Az Isten dolgait mindig tanulnunk kell. Minden helyzetre engednünk kell. Jól tesszük, hogyha engedjük, hogy ő bejöjjön az életünkbe. Isten szakadatlanul építeni akar a hitünk éberségére. Amikor úgy gondoljuk, hogy ezzel már tisztában vagyunk, mert volt már ilyen, akkor vigyázzunk, mert lehet, hogy könnyen vékony jégre futunk. Hiszen ha figyelmesen olvassuk ezt a fejezetet, mindössze egyetlen eset kapcsán van benne szó Istenről. Egy egész fejezeten belül egyetlen eset kapcsán említődik Isten. Ott is csak utalásszerűen Saulról van szó. Ott sem ő vele beszélt Isten, hanem Sámuellel, Saulról. Azt ígérte Sámuelnek, Saul az az ember, aki Izrael királya legyen. Majd csak a fejezet végén halszik Isten beszéde Saulnak, de ott is Sámuel által, így mondta Isten üzenetét a leendő királynak, te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Isten beszédét. Vannak az Isten népe életében ilyen idők, amikor a mindennapokban a dolgok úgy történnek, hogy Istenről nem esik szó. Észre sem vesszük, hogy kihagyjuk Istent. Csak az életünk egy-egy fejezetének a végén, mint itt a Sámuel első könyve 9. fejezetének a végén. Isten annak az embernek, aki akarva vagy nem akarva, de ebben a vele szembeni engedetlenségben vezető szerepet játszott, azt ígérte, szeretne beszélni vele. Olyan itt Izrael, mint amikor valaki rossz vonatra száll. Örül, hogy villám gyorsan száguld, csak hogy rossz irányba. És Isten mintegy felül erre a vonatra, és beszélgetést kezdeményezett, beszélgetést helyezett kilátásba Saullal. Nem mondta azt, menj ahova akarsz, tégy ahogy akarsz, nem érdekel. Isten utána megy ennek a népnek, és keresi azt az embert, aki mondom, akarva vagy nem akarva, de mégis vezető szerepet játszott ebben az egész történetben. Azt ígérte alapigényben Isten, hogy Sámuel által igét akar mondani Saulnak. Az Ószövetség eredeti nyelvén itt a beszédre ezt a szót használja a Szentíró, ami az Isten igéjét szokta jelenteni. Ez azt sejteti velünk, hogy egy nagyon fontos esemény van itt kibontakozó félben. A dolgok lényege az, hogy Istennek mondani valója van a Benyámin törzséből származó Saul számára. Pedig Benyámin törzse abban az időben nem nagy népszerűségnek örvendő közösség volt. Nem is olyan sokkal azelőtt, szintén a bírák korában, a bírák könyve 19. fejezete beszél erről, Benyámin törzsének, tehát ugyanannak a törzsnek, amelyből Saul volt, Benyámin törzsének egy szörnyű bűne miatt a többi törzs szövetségre lépett egymással az egy ellen, Benyámin törzse ellen, és szinte az egész törzs férfi lakosságát kiirtották. Egy polgárháború robbant ki, és minden Benyámin törzséből származó férfit ki akartak írtani. Isten kiválasztó tekintete most erre a megvetett, elbukott törzse vetődött, és megakadt egy szép szál férfiún, aki váll fölött egy fejjel magasabb volt a többieknél, és tekintetre nézve is szép volt. Csak megjegyzem, az ember szereti, ha vezetői egy fejjel magasabbak az átlag embereknél. a vezetetteknél. Nos, nem feltétlenül centiméterre gondolok, hanem szellemi fölényre. Nem baj, ha azok, akik vezetnek bennünket, szellemileg, lelkileg magasabban vannak nálunk. Ezt az embert, Sault választotta ki Isten, és tétette királlyá Izrael felett Sámuel által. Isten mindig kész félretenni, kedves testvéreim, minden terhelő múltat, rossz szellemi örökséget. Sault sem a felmenőin keresztül ítélte, hanem meglátta benne a szolgálatra alkalmas embert. Azt az embert, aki képes azokat a hatásokat közvetíteni, amelyeket eddig, amíg az Isten népe félre nem tette, az Isten királyság közvetített. Ha már Isten királysága nem kell, akkor egy olyan embert akart népe élére állítani, aki rendelkezik azokkal az erényekkel, amelyeken keresztül az Úr vezetése érvényre juthat. Gondoljunk arra, kedves testvéreim, hogy Isten bennünket is szeretne önmaga helyett közösségekbe és helyzetekbe küldeni azokhoz, akikért Isten bennünket felelőssé tett. Isten így akar használni bennünket. Oda szeretne állítani minket, ahová őt nem biztos, hogy rögtön befogadják. Mi lehetnénk Istennek ilyen előre küldött hírnökei. Mennyire vagyunk mi Isten rendjének a megjelenítői? Egyáltalán mennyire van igényünk erre? Családban, baráti körben, munkahelyi közösségben, ott, ahol az életünket éljük. Másodszor ebben a méltatlan helyzetben Isten az ő választottjától választ is vár. Választottjától választ vár Isten. Hogyha Isten szól, az azért teszi, mert szeretné, hogyha visszhangot váltana ki bennünk. Mi történt erre a felszólításra, amit Sámuellel mondott Isten választottjának? Te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. Ezt olvastuk. Fontos dolog néha megállni, de ismerjük azt az érzést, hogy ez mennyire nehéz. Mennyire nehéz a dolgokat úgy rendezni, hogy vasárnap délelőtt úgy hagyjuk ott az otthonunkat, hogy minden rendben van. Vagy hogyha valamit esetleg félbehagytunk a hét során, akkor most azért hagytuk félbe, mert szeretnénk, hogyha Isten cselekvésének színtere lenne az életünk. És azért jöttünk el ide a templomba. Van, aki a vasárnapi ebéd előkészületeire hivatkozással nincs közöttünk. Más úgy érzi, ilyenkor tud, éppen ilyenkor segíteni azoknak, akiknek az ő segítségére szüksége van. Megállni tehát nehéz. Nehéz engednünk ennek az isteni parancsnak, hogy te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. Mert az emberben benne van a késztetés, hogy a feladatait csinálni, végezni, hajtani kell megállás nélkül a végletekig. De vannak pillanatok, amikor mégis felismerjük ennek a fontosságát. Főleg akkor, hogyha valami nagy baj szakad ránk. De meg kell néha állnunk. Ezért most jó, hogy itt vagyunk. Jó, hogy vannak, akik leülnek és meghallgatják az Isten beszédét itt a templomban, vagy odahaza a számítógépük előtt a világhálón keresztül. A mai ember példáját sokszor a mi példánkat látom egy régi történeten keresztül kiábrázolva. A múlt század elején az orosz-japán háború idején történt a Csuzimai csata. A harc kimenetele már kezdett körvonalazódni, és az egyik hajónak a parancsnoka nagy veszteségek, emberáldozatok, sebesültek, súlyos anyagi károk után felmérte, hogy nem tudnak mit tenni, akárhogy is harcolnak, nem tudnak mit tenni, és az éj leple alatt megkísérlik, hogy visszavonuljanak. Csak hogy nem volt üzemanyaguk. A hajót akkor még gőzgép hajtotta, az üzemanyag pedig a szén volt, de ez elfogyott. Ekkor elkezdtek összeszedni minden létező, eléghető holmit, asztalokat, ládákat, ágyakat, értékesebb tárgyakat, ami éghető volt, mindent, csak azért, hogy a kazánokat felfűthessék. Aztán szerencsésen megérkeztek. Mi vagyunk időnként az az ember, aki mindent tűzbe dob. Csak menjen a gép. Tűzbe dobjuk az időnket, amikor egymástól, gyermekeinktől, unokáinktól, de magától Istentől is elvesszük. Így hanvadnak el legszebb álmaink, dédelgetett terveink. Csak érjük el minden áron, bárhogy is, amit a fejünkbe vettünk. Tűzbe vetjük azokat a perceket, amikor reggelenként imádságban megbeszélhetnénk Istennel a dolgainkat. A Saulnak szóló isteni üzenet most nekünk van címezve. Te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. Te pedig most. Az eredeti szövegben pontosabban ez azt jelenti, állj meg, mint most. Tehát ez nem csupán egy jelen pillanatra vonatkozó felszólítás, hanem ahogy Saul ott az úton Sámuellel együtt megállt, úgy álljon meg Isten előtt is majd, minden helyzetben, minden körülményben, amikor a királysága gyakorlása közben páratlan helyzetek adódnak, vagy éppen szürke hétköznapok zajlanak, vagy ahogyan itt az Isten tiszteleten megállunk a mindennapi munkánktól, úgy álljunk meg Isten előtt is, néhány percre mindig odahaza. Turmezei Erzsébetnek van egy jól ismert verse, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok. Most nem tervezek, most nem akarok. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad felém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Úgy gyümölcsöt terem, másoknak terem. Érik csendesen, erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Egyszer az Isten népének egy fontos embere kapta Istentől azt a rendelkezést, ti veszteg legyetek, az Úr hadakozik értetek. Van ilyen idő, amikor Isten akar munkálkodni értünk, és akkor nem kell a tűzbe dobni semmit. Azzal a felszóval a lényeg, hogy menjen a gép, csak egészség legyen, meg munkakedv. De jó lenne ezt kipróbálni. Ti veszteg legyetek. Az Úr hadakozik értetek. Nem bedobálni a gőzösbe minden értéket, szellemieket és lelkieket. Hanem, hogyha már ilyen példánál vagyunk, úgy menni, mint a vitorlások. Vitorlát bontva, és ráhagyatkozni arra, ami felülről jön. A túlnanira. Nem úgy, hogy mi biztosítjuk a hajtóerőt, hanem megérezzük azt, mert Istennek van hatalma, hogy megéreztesse, mikor minek van az ideje, és átélni azt, hogy szeret az Isten, mert elébre visz. ebben a méltatlan helyzetben harmadszor irányuljon figyelmünk arra, hogy Isten végbe viszi azt, amit elgondolt. Saul, az apja elcsatangolt szamarait ment megkeresni egy szolgájával együtt. Bejárták az egész vidéket eredménytelenül. Az alapigéül választott mondat ekkor hangzott el Sámuel ajkán, mielőtt Sault királlyá tette volna. Te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. Már szinte feladták a szamarak keresését, és haza akartak indulni, nehogy Saul édesapja aggódjon a hogylétük miatt, mert már harmadnapja, hogy elmentek otthonról. Ám ekkor a szolgája azt tanácsolta, hogy van ebben a városban egy különleges ember, akit ő egyszerűen csak látónak nevezett, akiben prófétai lélek van. Menjünk el oda, majd ő megmondja, hogy mi legyen a mi utunk. Hogy hát, ha megtaláljuk ezeket az elcsatangolt jószágokat. Ez a látás, amiről Sámuelt elnevezték, a próféta elnevezésnek egy korábbi kifejezése volt. Arra utal ez a kifejezés, hogy az ilyen ember látója, mint egy megértője az Isten beszédének, olyan ember, aki tud vele együtt gondolkodni, aki tud a mennyei világgal együtt rezdülni, tudja, hogy mikor kell veszteg maradni, és mikor kell valamit tenni. Ehhez a látóhoz kell elmenni, majd ő megmondja, hol vannak a szamarak. Isten azonban már korábban tudtául adta Sámuelnek, ennek a bizonyos látónak, hogy Benyámin törzséből való Saul lesz majd az, akit királlyá kell kennie. Ha otthon figyelmesen elolvassuk ezt a Sámuel első könyve 9. fejezetét, hogy Isten minden szép és alapos előkészítés után vitt végbe. Ne feledjük el, hogy Isten ma is ezt teszi. Amikor a mi sorsunk felől gondolkodik, akkor is csodálatosan előkészít dolgokat. Csak ezt mi nem mindig vesszük észre. Isten egy nagy előkészítés által vitte végbe itt is azt, amit szándékozott. Ahogy vagy ezer esztendővel ezután is, egy mostani történetünk után is, előkészítette egy különös eseményt az apostolok cselekedeteiről írott könyv leírása szerint, a szintén Benyámin törzséből származó, és ekkor még ugyancsak Saul nevet viselő emberhez, amikor elküldte érte Anániást, hogy a Jézussal való találkozásakor egy időre elveszített látását visszakapja. Pál apostol találkozása ez Anániással. Amikor az apostol a damaszkuszi úton elveszítette a szeme látását egy időre, Anániást küldte érte a Benyámin törzséből származó, később Pál nevet felvevő emberhez, Saulhoz. Mai történetünk is ilyen alaposan előkészített találkozásról szól. Hadd olvassam el a 16. verset. Küldök hozzád egy embert Benyámin földjéről, és kent fel őt fejedelmül az én népem Izrael felett, hogy megszabadítsa az én népemet a filiszteusok kezéből, mert megtekintettem az én népemet, mivel felhatott az ő kiáltása én hozzám. Feltűnő, hogy egyetlen versen belül háromszor hangzik Isten ajkán az, hogy én népem. Feltűnő és egyben mélyen megrázó. Izrael, akinek eddig Isten volt a királya, de ezt a kivételezett helyzetét megvetve embert állított királyul Isten helyett, ezt az Izraelt, ezt a hitehagyott népet nevezi én népemnek háromszor egymás után egy versen belül, hogy nyomatékot adjon annak, hogy itt nem egy elszólásról, nem egy megszokásról van szó, hanem ez a nép még bukásában is az én népem. Ezt a népet én akkor is a sajátomnak tekintem, amikor a hátát mutatja nekem, és úton van tőlem, a maga útján, elhagyva az én útjaimat. Isten úgy gondolta, az engedetlen népnek továbbra is az Isten népének kell lennie, és ennek a mellőzött Istennek továbbra is Izrael Istenének kell maradnia. Kedves testvéreim, ha rossz úton járunk, ha elfelejtkezünk róla, ha bántására cselekszünk, akár a legszűkebb körben, ott, ahol élünk, ő akkor is a gyermekének tekint bennünket. Hát ez a kegyelem. Miként az is, hogy népének ebben a hitehagyott pillanatában kész átadni Isten a helyét, az Isten királyságot egy Benyámin törzséből származó, egy megvetett, megbélyegzett törzsből származó férfiúnak, Saulnak. Saul tehát éppen apja elveszett szamarait kereste, amikor Sámuellel találkozott. Egy ember, aki keres, és rá kell jönnie arra, hogy bizony ő a keresett ember, aki végzi a mindennapi dolgait, tele van minden gondolata hétköznapi eseményekkel, tűzbe vet ezernyi értéket, csak hogy elérje azt, amit szeretne, és egyszer rájön, hogy itt sokkal többről van szó. Ó, de jó volna, ha ezt mi is megértenénk ezen a délelőttön. Hétköznapi érzésekkel, hétköznapi gondolatokkal jöttünk. Mi vagyunk, akik keresünk. Ebben a keresésben benne van a hétköznapjainknak sokféle tennivalója. Mi vagyunk, akik keresünk, de hirdetem nektek, mi vagyunk azok, akiket az Isten megtalált. Tesszük a dolgunkat egész héten át, egy egész életen át, mint Saul is. Vegyük már észre, mi vagyunk azok, akiknek a keresésére elindult Isten. Nem is akárhogy. Itt már nem a szavát küldte utánunk, hanem egyszülött fiát, a testélet igét. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Azzal foglalkoztunk, mit tesz Isten ebben a vele szembeni méltatlan helyzetben. Egy hitehagyás előtti utolsó pillanatban. Mit tesz Isten? Jelenléte felől biztosít. Ezzel foglalkoztunk először. Nem érdekli a múlt, hogy Saul milyen törzsből származik, nem érdekli semmiféle terhelő háttér, ő utána megy, keresi az elveszettet. Választ is vár, úgy, mint Saultól, mert az Isten megszólító szava kell, hogy valamilyen hatást, valamilyen visszhangot váltson ki bennünk. Isten most ezt szeretné hallani, és látni szeretné az ige által munkált cselekedeteink megvalósulásában. Végezetül harmadszor, Isten ebben a vele szemben méltatlan helyzetben véghez vitte azt, amit elgondolt. Ha az ő Isten királysága nem kell, rendben van, akkor az első helyre állít, a maga helyére ültet valakit, aki majd az ő rendjét képviseli. De itt már nem egy régi történetről beszélünk. Itt már Isten igéje átlépi az évezredeket. Átlépi azt az időt, ami Saul korában zajlott, és a mi időnkbe torkollik. Minket szeretne odaállítani, ahová rendel bennünket, mint az ő előre küldött követei. Hogy el ne felejtsük, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Általad, általam is szeretne megtartani valakiket. Azonosuljunk az Isten élő beszédével úgy, hogy amikor küld bennünket beszélgetésekbe, élethelyzetekbe, ott hiteles hírnökei lehessünk. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy nem hagytál sorsunkra bennünket, amikor mellőztük vezetésedet, és nem hiányoltuk közelségedet. Vártál, mint a tékozló fiút az édesapja. Köszönjük, hogy amikor egy lépést teszünk hitben feléd, mennyei világod megmozdul, izzásban van, és angyalai társaságában öröm van. Köszönjük, hogy ma délelőtt bennünket kerestél, és szavadat hallattad. Köszönjük, hogy a megállás fontosságát szívünkre helyezted, hogy nem kell minden értéket önzésünk martalékává tenni, mert megértettük, ha te nem építed a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha te nem őrzöd a várost, hiába vigyáz az őriző. Magasztalunk a kegyelemnek azért a kivételes nagyságáért, amit felfogni is alig tudunk, hogy még most is népetként kezelsz, és gyermekeidként tekintesz reánk. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, a te népedet, anyaszent egyházunkat, népünket és nemzetünket. Oltalmadat kérjük világunkra, a te világodra, Urunk, hogy érjen véget a vérontás ott, ahol háborúság van. Ez az emberi vezetés vége, amiben vagyunk ma. Vedd át az irányítást emberrel vagy ember nélkül közvetlenül, Urunk. Légy irgalmas hozzánk. Betegeket, szenvedőket, gyászolókat áld meg, akik szerettük ravatala mellett voltak együtt. Azok emlékezetét is, akik már nincsenek közöttünk, akiknek a sírja mellett megálltunk ezekben a napokban és hetekben. Köszönjük, hogy ők is, és mi is mind életünkben, mind halálunkban nem a magunké, hanem a tiéd vagyunk. De köszönjük azokat az éveket és évtizedeket, amikor ők a miénk is lehettek még. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 282. dicséretet. A 282. dicséret így kezdődik, hálát adunk neked, örök Úristen. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Amen.